Halosaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a mikrofonnál, Pátor Botond, pálos szerzetes. Rendünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban most hallgassák meg dr. Hess Attila pálos atya előadását, aki a portugáliai pálosokról és a spanyolországi pálosokról fog nekünk beszélni. Az előadásában azt a komoly munkát mutatja be, amelyet éveken keresztül a portugáliai pálosok kutatásával végzett. Attila atya 2003. július 5-én nyerte el a papszentelésnek a kegyelmét, aztán lelkipásztori szolgálat után Heiligenkreuzban folytatta tovább tanulmányait, és utána pedig visszaérkezve Magyarországon szerezte meg a doktorátusát. Az előadás 2018. március 10-én hangzott el Kecelen. Kérjük, fogadják szeretettel a pálosokról szóló előadást.
A dokumentumokból előkerül Fernando Anes lovagnak a neve, és egy bizonyos Rugério atyának a neve, akik az 1200-as évek végén, 1200-as évek elején ezen a hegyen remetéskednek, majd 200 évvel később, az 1400-as évek legelején Mendo Gonez de Siabra lovag és Johannes Fernandez, Serra de Ossai rektor, továbbá az utódja, Anés János a 15. században, valamint Roes Antal és bizonyos Máté. Ezeknek a nevét örökíti meg Benger Miklós, nyilvánvalóan a portugálok valamilyen forrására támaszkodva a magyarországi rendtörténetben. Hogy később ezek az illető személyek milyen szerepet vittek, nos, abban nagy a bizonytalanság, mert csak példának említem, hogy Mendo Gomez de Siabra lovag három időpontban is meghalt. Igen nehéz három Gomez nevű szerzetest külön választani, akik egymástól meglehetősen távol éltek, különböző időben végrendelkeztek. Na most a 18. századi történetírása három Gomezt, azt még egy személynek veszi. Számolni nem sokat számoltak, ugye ha 1406-ban Mendo Gomez legalább 15 éves, mert lovakként részt vesz egy királyi hadjáratban, és valamikor 1483 körül hal meg, ekkor van a halálának az utolsó dátuma, hát akkor egy bő 100 éves, vagy szűk 100 éves aggastyán van. Nem teljesen lehetetlen, de nem tartjuk valószínűnek. Ellenben ezt a nevet a legkorábban élt lovak használja, és róla valószínűsítjük, hogy legkésőbb 1440 körül meghalt. Viszont van még végrendelet az 1460-as évek végéről és az 1470-es évek elejéről, amit a szegény Gomez ír alá. Hát a keresztnév azonossága miatt azonosítják a három szemét egymással, de ez az azonosítás ez nem teljesen helytálló. Minden esetre nincs okunk kétkedni abban, hogy Gomez nevű szegény remetéből több volt, és jelentős intézkedéseket tett. Az előbb említett Fernando Anes lovag 1374-ben már remete. Kettő évvel később Rómába zarándokol több remete társának a kíséretében, és a pápától, 11. Gergelytől, 1376. 7. hó 25-én kelt levelében megbízást szerez a coimbrai püspök és a később kijelölendő főpapok számára, hogy az általa vezetett szegény remetéket hivatalos látogatásban, vizitációban részesítsék, és amennyiben szükséges, életüket korrigálják, ha pedig lehetséges, akkor jámborságukat elismerjék. Így kerül kijelölésre 1378-ban Tenorio Péter coimbrai püspök, De Castro János tui püspök és Dominguez Vasco pragai éneklő kanonok, akik felelősek a királyság területén levő minden szegény remete életének és szokásainak felderítéséért. A megbízást Péter püspök utódja János teljesíti, aki Carbonel Vilmos lisszaboni helynök és Perez evórai éneklő kanonok közreműködésével hajtja végre a vizitációt. Ezt a jegyzőkönyvet a rövidsége miatt érdemes a maga teljességében meghallgatni. Alentejo megyéjében tisztességes módon és ahogy illik, úgy élnek ezek a szegény remeték, akik továbbra is a következőkben felsorolt helyeken és kápolnákban laknak, tudnélik, tehát az 1378-as állapot. A Serra de Ossán laknak Johan Fernández és Perón Meirinho, valamint Joan Sepelheiro, Fernando Barca rótából. És Joan Fernández, aki evórai Jánosnak a szolgája, Joan de Lagos és Alvaro, akik közül négyen a hegyek közt laknak, ahogyan azt nekik parancsoltam, pápaurunk mondása szerint. Valamint Montemayoro Novo-ban lakik Gonzalvo és Tamás, Retu János és Lopó szegény remeték, egy a mondott helységtől fél mérföldre lévő helyen. Más szegények laknak a Cabeza de Vide közelében levő kápolnában, akiknek Gonzalvo és Beira és Joam Espartina nevük. Arayolos közelében egy kápolnában laknak Olveiro Márton, valamint São Domingóban lakik Goterre. Serpa erdejében élnek Marian Velgyó. És így tovább folytatódik az oklevél, aminek az a különlegessége, hogy bizonyos esetekben egyes számot használ a lakásra, lakik X, míg laknak, és utána megint csak egy név jön. Ebből az következik, hogy ezek a vizitátorok Evórában és környékén, tehát a Serra de Ossa hegységben lévő kolostorokat személyesen látogatták végig, a többieknek legfőjebb az elöljárójával találkoztak, akiknek a nevét megörökítik ebben a felsorolásban. Ezeknek a szerzeteseknek, szegény életű remetéknek az emléke azonban 1577-re teljesen elenyészik. Amíg Johannes Fernández lovag él, addig a közösség és a vele kapcsolatban élő remeték nagyon erős védelmet élveznek ennek az oklevélnek a következtében. A vizsgálat szempontja ugyanis kettős, a hithűség és a jámborság. Tehát milyen életet ragaszkodnak-e a katolikus hithez, és mennyire élik meg a hétköznapjaikban a keresztény mivoltot, a szegénységet. Az elsőről nagy dicsérettel nyilatkozik, mert azt mondja, úgy élnek, ahogy illik. Ez azt jelenti, hogy semmilyen eretnek mozgalomnak nem tagjai, és a korabeli egyházpolitikai kérdésekkel nem foglalkoznak, hanem csak az imádságnak és a kétkezi munkának szentelik az életüket. Ezért szegény remeték. És ez a fajta mentalitás a közösségben egészen 1577-ig érintetlenül és változatlanul fennmarad. Ugyanis a nem sokkal később, 1595 körül kiadott szabályzatukban Szigorú rendelkezés van arról, hogy a fölszentelt pap tagjai a közösségnek naponta 2 óránál többet fizikai munkával nem foglalkozhatnak, hanem hát a papi tevékenységgel töltsék az idejüket. Tanítással, oktatással, imádsággal, és így tovább. Nem találunk utalást a remeteségek létszámának a növelésére. Ebből az következik, hogy olyan szegények, és az a csekély birtok, amit a helyi nemesek vagy a községi elöljáróság ad nekik használatba, az csak arra elég, hogy az a néhány ott élő szerzetes az föntartsa magát belőle nagyon szerényen. 1371-ből ismerünk egy írást, miszerint Ávisz járásban, Fonte Arcada községben Alfonso Gallego és János pap, mindketten szegény életű férfiak, egy gyümölcsöst kapnak megművelésre. Ez a dokumentum utal rá, hogy a mondott föld ott terül el, ahol maguk a szegény remeték élnek. Ebből lesz a későbbi Ábrahám völgyi Szent Onufrius kolostor, amelyet majd 1592-ben pontosan a szegénysége, vagyis a birtokainak csekélysége miatt bezárnak, és a néhány meglévő birtokukat a Serra de Ossához csatolják. Az említett 1378-as vizitáció után, ugye, amíg Johannes Fernández lovag él, addig biztonságban van a közösség, utána jelenik meg ez a bizonyos Mendó Gomez, vagy szegény életű Gomez a porondon, aki egy jelentős személyiség lehet, mert sok helyütt megtaláljuk az aláírását, és általában anyagi természetű dolgokról rendelkezik. A közösségnek ebben az időben semmilyen fogadalma nincs. Nem tesznek fogadalmat, és emiatt a helyi püspöknek a gyanakvását vívják ki. Hiába élnek nagyon fegyelmezetten, mivel nincs fogadalmuk, és igazából a kolostorokban állandó jelleggel meghatározott napirendjük sincs, ezért a püspök rettenetesen gyanakszik. Ennek a következménye lesz, hogy a 15. században 2 rend, az immár említett hieronimita szerzetesek, majd később pedig a kék kanonokok, vagy más néven helyi elnevezéssel Lajos, azok kísérletet tesznek a jobban dotált Serra de Ossával közösségben lévő kolostorok elfoglalására. Ez az 1460-as, 70-es években történik. Pontosan akkor, amikor Benger András rendtörténeti munkája szerint, Benger Miklós rendtörténeti munkája szerint 1464-ben megalapítják a portugál Bálos provinciát. Ennek a provinciának a megalapítása az 5. Alfonz királyhoz kötődik, aki királyi rendelettel próbálja egységesíteni és szabályozni a szegény életű remetéknek a mindennapjait. A királyi ítélet szövegéből kiderül, hogy kizárja, hogy a hieronimita szerzetesek, akik házat akarnak építeni 8 remete kérésére, de a többiek ellenkezésére, szóval, hogy a hieronimiták elfoglalják Serra de Ossa kolostorát. Ebből látszik, hogy nincs egyetértés a közösségbe, tehát nincsen igazi elöljárójuk, és nincs igazi szabályzatuk sem. Csak jámbor szegény életű remeték. Az ítélet szövegéből még kiderül, hogy Montemoro, Szent Margit, Val de Infante, Ábrahám völgy, Valbon Portel, Montes Claros és Rio Murinho remeteségei Serra de Ossa irányítása alatt vannak. És ebből következteti Benger Miklós, hogy ekkor alakul meg a portugál pálos provincia, a magyar pálos rend alapításától eltérően királyi közrehatásra. A portugál pálosoknak az életében egészen a 16. század végéig a királyi pártfogás nagyon jelentős szerepet játszik. Ugyanis mindig vannak a királyi udvarhoz közel álló, előkelő személyek, akik úgy döntenek, hogy remeték lesznek. És közülük egy-kettő a korábban világban elfoglalt pozíciója, illetve a személyes tehetsége révén ideig, óráig bizonyos kolostorok vezetője lesz. Ezek közül hívnak különben többet Gomeznek, és a király pártfogása az nagyon jelentős, mert szabályozó jelleggel hat. A király közbenjárására 1477-ben adja ki az akkori szentatya azt a rendelkezést, ami megtiltja, hogy más szerzetes rendek, az osszai remeték és a hozzájuk tartozó kolostorok bármelyikét elfoglalják, annektálják vagy bekebelezzék. Három jogi műszó van egymás után, ami azt jelenti, hogy ez probléma volt, létező probléma volt, és a szerrai remeték, a szerrede osszai remeték igyekeznek megőrizni a függetlenségüket. 1482-ben a király személyét az új tartományfőnök megválasztásánál Diogo González mellett egy bizonyos pál atya is képviseli, aki a lisszaboni Szent Eligius kolostornak a rektora. Tehát rektornak hívják Lisszabon egyik kolostorának az elöljáróját. Nem sokkal később a portugál szegény remeték elöljáróját is immár rektornak hívják. És ezt az elnevezést egészen 1800-ig, 7. Pius pápa idejéig megtartják.
Kedves testvérek, dr. Hess Attila pálosrendi szerzetes előadását hallották, amely 2018. március 10-én hangzott el Kecelen. Attila atya a portugáliai pálosok történetét dolgozta fel, hosszú fáradtságos munkával, és ebből hallhatunk egy ízelítőt. Legközelebbi műsorunkban is majd a portugáliai pálosoknak a történetével fogunk foglalkozni, Hess Attila pános atya előadásában. Köszönjük, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus!